Imádkozzunk, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy Te nem csak morzsákat adtál nekünk, hanem a Te fiadat, a Te életedet adtad nekünk, a legdrágábbat, azzal a szeretettel szeretsz minket, amivel egymást szeretitek a Szent Háromságban, hogy ha az fiadat odaadtad értünk, akkor mennyivel inkább ráadásul mindent odaadsz nekünk, és milyen áldás, amikor ezt megoszthatjuk másokkal, továbbadhatjuk bátorításként, szeretetként, és kérlek, szólj hozzánk, segíts Te rád figyelnünk, le tudjuk tenni a terheinket, a küzdelmeinket, az, hogy mit vacsorázzunk, vagy hogy mennyire vagyunk fáradtak, hogy szeretnénk Téged imádni, Jézus, és szólj hozzánk, Úr Jézus, Te vagy útmutatást, bátorítást nekünk, annyira szükségünk van egyénileg, családilag, gyülekezetileg. Te rád tekintünk, Jézus, a hitünk elkezdőjére és bevégzőjére. Amen. Amen. Leülhettek. Akinek segít a figyelemben, az maradhat tovább is állva. Én maradok állva. Ezékiel 47-ben szeretnék egy bátorítást, egy kis útravalót erre az évre, egy kis iránymutatást, isteni gondolatot adni mindnyájunknak. Azt olvassuk Ezékiel 47-ben, az egyik nagyon kedves részem a Bibliából, amikor az Úrnak a trónja, az Úr temploma a mennyben ott le van írva, és hogy onnan abból a templomból kiárad egy folyó, az életnek a folyója. És azt írja ez a rész, hogy bárhova, ahova ez a folyó befolyik, ott élet lesz. Ahol ott vannak az élőlények, nagy nyüzsgés, bőség, és ahova befolyik Istennek az élete, ott bőség lesz, ott élet lesz, azt írja még, hogy ott gyümölcstermés lesz, a halak bősége és gyógyulás. Bárhova, ahova bemegy Isten élete, ott gyógyulás van, ott növekedés van, ott bőség van, és a mocsaras, a tócsás helyeknél ott pedig megmarad ez az ilyen sós élettelen. Ugye, ahova ezek az elzárt helyek, ahova nem jut be Isten élete, ahova pedig bejut. És hogy tényleg Isten életére van szükségünk itt a gyülekezetben, a családjainkban, a saját életünkben, ahova így befolyik ez az élet, ott pezsgés van, hogy gyarapodás van, ott növekedés van. És azt olvassuk János 15-ben, ott az első versnél, majd lehet, hogy föl is fog kerülni, János 15.1. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Ugye Jézus az a tő, ahonnan az élet árad. És a negyedik vers azt mondja, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Amiképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt önmagától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez ugyanez az elv, ahol ott jön Istennek az élete, és hogyha ott maradunk ebben a folyamban, a szőlőtőkén, akkor sok gyümölcsöt termünk. A 9. vers pedig azt mondja itt Jézus, hogy amiképpen az Atya szeretett engem, én is pont úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg ebben a szeretetemben. És igazából ennyi volt az üzenetem. Tényleg, hogy annyira fontos ebben az időszakban megmaradni Isten szeretetében. Megmaradni a szőlőtőn. És ez, figyelj, ez senki sem teheti meg helyetted. Ez, ez a te és az Úrral való kapcsolatod, ez a te életed, ami otthon van. Van itt is egy életünk együtt, de van egy belső szoba életünk Krisztussal. Szülőtől maradni, és tényleg én hiszem, hogy mindennél fontosabb ez, különösen ebben az időben. Különösen most tényleg olyan, mintha így, hogy így sok minden el akar sodorni minket. Így a mai világban, itt van 2021, és sok minden történik. A személyes életünkben vannak kihívásaink, az országos helyzetről nem is akarok beszélni, van egy járványhelyzet, a Gyülinkben is van éppen most egy új időszak, egy pásztorváltási időszak, akkor ott vannak a személyes dolgaink, és hogy is sok minden, így könnyű lenne elsodródni. Ezt írja az 1 Timóteus 1.19, ez nincsen ott kint. Úgyis Lillának már olyan sok verset adtam föl, hogy már nem akartam még ezt is hozzávágni. Azt mondja 1 Timóteus 1.19, hogy tartsátok meg a hitet és a jó lelki ismeretet. Tartsd meg a hitet, amelyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörés szenvednek. Úgyhogy azt mondja itt Pál, hogy lehetséges egyfajta hajótörés a hitemben, amikor így zátonyra futok, megfeneklik a hitem, és annyira fontos most tényleg, így hiszem, hogy megmaradni Isten szeretetében. Lehet, hogy nem most van a nagy győzelmek ideje, a nagy szolgálatok ideje, a nagy lépések ideje, hanem most csak te is Isten, te is Jézus Krisztus, a szőlőtön maradni, az élet folyójában megmaradni. És csak így gondolkoztam, hogy vannak nagyon érzékeny növények. Olyan érzékeny növények, amik így csak ilyen nagyon ideális körülményben képesek növekedni és életben maradni. Hogy csak az a pár fok, 20 és 24 fok között, hogy nem szabad túl sokat locsolni, de túl keveset se szabad locsolni, a megfelelő páratartalom, és ha már kicsit szelesebb, vagy nem olyan a talaj, akkor már elhervad. És hogy lehetek én is ilyen, hogy csak a közeli barátaimmal tudok ellenni, akik pont úgy gondolkodnak, mint én. Tényleg, hogy nagyon jó körülmények kellenek számomra. Jó körülmények a gyülekezetben, ideális körülmények otthon. Különben hamar visszahúzódok. És van ennek az ellenkezője is, hogy vannak nagyon ellenálló növények. Vannak nagyon szívós növények, akik tényleg így a jéghegy hátán is megélnek, a száraz időszakban megélnek, szélsőséges körülményekben is meg tud. Nagyon melegben, nagyon hidegben, nagyon nagy szárazságban, nagyon nagy esőben is megvannak bőségben. És ugye, ahogy Jeremiás 17, hogy nem fél, ha hőség következik, hanem gyümölcsöt hoz, mert ott van az élet folyója mellé lett ültetve az a fa. És milyen jó, amikor egy ilyen fák vagyunk, hogy nem csak az idilli környezetben tudok jól bővölködni, hogy a nehéz időszakban is tudunk Krisztussal járni. A Biblia erről szól, hogy nem idilli tökéletes környezetben is voltak Isten emberei, akik ő vele tudtak járni és gyarapodni. És hogy igazából ez azért van, mert mélyen van a gyökere ennek a növénynek. Ugye az Efézus 3-ban azt írja, hogy meggyökerezni Krisztusban. Milyen fontos, hogy így megerősödj a belső emberben, nem a külső körülmények, hanem a belső ember. Ezt írta Pál, hogy az az imám, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben a Szent Szellem által, és meggyökerezzetek Krisztusnak a szeretetében. Ugye János 15:9, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. És hogy egy ilyen növény, egy ilyen hívő tényleg az képes nehéz körülményekben is élni, igazságtalan, nem fair helyzetekben is. És hogy nem csak túlélni, hanem áldás lenni másoknak. Ott volt József a börtönben, Józsefnek egy tragédia sorozata volt az első 30 éve. A testvérei, a saját testvérei eladták rabszolgának. Utána ott volt rabszolgaként Egyiptomban, utána egy hazugság miatt börtönbe került még 13 évig. És mindig azt olvassuk, hogy nem panaszkodott, nem nyafogott, nem azt mondta, hogy ez nem fair, én nem ebbe fizettem elő, hanem ő Istennel jár. És mindig azt ott négyszer is olvastuk, hogy és az Úr Józseffel volt. És bővölködévé tette őt a Potifár házában, utána a börtönben is minden az ő kezébe került, és ő áldás tudott lenni mások számára nagyon kedvezőtlen körülményekben is. Ahogy Pál is képes volt énekelni a börtönben, mikor megverték, és Istent imádni. És hogy tényleg nekem most csak így ez egy ilyen bátorítás, hogy lehet, hogy egy nehezebb, lehet, hogy egy könnyebb időszakot élsz meg. Lehet, hogy egy nehezebb időszakot. Bármi is okozza ezt. De hogy amikor így, én hiszem, hogy nagyon Isten erre hív engem biztosan, és hiszem, hogy mindannyiunkat, hogy így Krisztushoz közelebb kerülni. Krisztushoz közelebb. A szőlőtőn maradni, megmaradni Krisztusnak a szeretetében. Jártunk sokat még Albániában missziós útra. Nagyon drága gyülekezet van ott Tiranában. És képzeljétek, ott volt egy időszak, amikor, hát ez nem tudom, lehet, hogy már 8-10 éve, vagy még régebben is volt, hogy volt ott egy nagyon kis virágzó, erős gyülekezet, és utána a pásztor hirtelenül elköltözött, hazaköltözött Finnországba, mert egy finn pásztoruk volt, és teljesen együtt, egyedül maradtak. És ott volt, hát körülbelül egy ilyen 8-10 lány volt a gyülekezetben, még fiúk se voltak, nem volt vezető, nem volt senkire hagyva a gyülekezet, de a pásztornak el kellett menni. És így eldöntötte ez a 10 lány, hogy mi együtt fogunk maradni. És minden héten összejöttek imádkozni, összejöttek bibliaiskolás órákat hallgatni együtt a Baltimore-i bibliaiskolából. Elkezdtek közösen bibliázni, elkezdtek kijárni, megosztani a hitüket, és imádkoztak, hogy Istenem, te küldj nekünk egy pásztort. Te eddig is gondoskodtál rólunk, ezután is fogsz, de most nagyon megragadták Krisztust. És 9 hónapig ott voltak 10 lány, pásztor nélkül, Gyüli nélkül, és azt mondták, hogy de mi megragadjuk ezt az életet. Nem fog elsodorni, nem fogunk hajótörést szenvedni ebben az időszakban. És növekedtek, és egy olyan erősség volt ez, egy jellemformáló időszak az ő életükben. És utána Isten meg odahozta pásztor Deniszt, mert utána volt Bulgáriában meg egy pásztor gyülekezet nélkül. Elment Gyülit alapítani, de évek alatt nem jött senki. És itt meg volt egy gyülekezet pásztor nélkül. Egy másik országban is Isten így összerakta ezt. Úgyhogy csak szeretném mondani, hogy ez normális, előfordul, sőt, ez szerintem sokkal extrémebb időszak volt, vagy helyzet. És hogy időnként van olyan, hogy előfordulhat, hogy nincs mellettem egy pásztor. Lehetséges, hogy nincs mellettem egy vezető, aki ott van és segít. Előfordulhat, hogy nincs mellettem egy jó barát, aki így bátorítana, szeretne, segítene. Van néha ilyen időszak az életünkben. És ilyenkor van egy ilyen vízválasztó. És így megmutatja ezt, hogy itt előtörhet, megmutatkozhat, hogy a saját járásom Istennel. A saját döntéseim Istennel. Ez az érettséghez vezető. És igazából hiszem, hogy Isten ezeket néha így szándékosan is megengedi. Hogy eddig ott volt egy pásztor az életemben, aki segített mindenben, és utána most pedig így itt vagyok, és mihez kezdek? Van saját járásom Krisztussal? Vagy a pásztoromnak a hitét követtem idáig? Az ő bátorítása kellett, hogy lépjek dolgokba? Vagy meghallom én Isten hangját, vagy közvetíteni kell ezt valakinek? És tényleg szerintem hiszem, hogy a legnagyobb áldás, ugye írja ezt Jeremiás is, hogy szívem szerint való pásztorokat adok, hogy Istentől van egy jó pásztor. De van utána, amikor időnként egy kicsit hagy egy ilyen időszakot nekünk, hogy így megmutassa, hogy én, tehát egy ilyen, igazából ez egy teszt időszak. És tényleg olyan könnyű így, hogy lehet, lehetséges, hogy ami a legnagyobb áldás az életemben, az egy kicsit kényelemben tart, vagy így meggátol a valós kapcsolattól Istennel. Tehát lehetséges, hogy a gyülekezet, a programok, hogy ez igazából úgy így átveszi az Isten helyét, mert olyan könnyű veletek. Könnyű Istennel járni, amikor a barátaim Istennel járnak. Könnyű Istennel járni, amikor ott van a pásztorom, amikor van egy nagyon bátorító közeg. És észre se veszem, hogy nincs egy saját járásom. Emlékszem, hogy mikor Baltimore-ba kint tanultam a bibliaiskolába, hát ott meg, tehát olyan fantasztikus itt, ott meg aztán ilyen über fantasztikus. Tehát így heti 4 Isten tisztelet, rengeteg program, hihetetlen élet van, tehát hogy így, és utána azt vettem, az a legnagyobb veszélye, hogy olyan nagy a külső inger, a külső szellemi stimuláció, hogy így észre se veszem, hogy nincs a saját járásom Istennel. Lehet, hogy hetek óta nem imádkoztam, de mégis tök jó vagyok, mert annyira bátorító közegben vagyok. És hogy, mint amikor van egy ilyen sodrás, amiben így benne vagy, és ha nem teszel semmit, akkor is visz magával. És ez tök jó, mert egy nagy betakarás, de ettől még nem tudok saját magam úszni. És hogy olyan fontos, hogy így legyen egy saját járásunk Krisztussal. Szeretek nagyon biciklizni, és hogy ez olyan, amikor így, tudod, így hétről hétre élni, hogy itt vagyok vasárnap, és az egy ilyen így löket, amikor így megtolnak engem. És utána ugye a hét folyamán az így elkezd lassulni, lehet, hogy utána a hét közben van még egy házi csoport, az újra ad egy löketet, és utána megint így elkezdek lassulni. És így programról programra, istentiszteletről istentiszteletre ad egy nagy löketet, de aztán megyek, és eldölök. És utána megint kell, hogy meglökjenek. És persze, ezzel nincsen baj, de mennyivel jobb, amikor így megtanulok tekerni, megtanulok biciklizni. És akkor is megy az Istennel való járás, amikor éppen nem vagyok alkalmon, amikor nem idilli a környezet. Úgyhogy tényleg mindannyiunknak van egy hívő papságunk Istennel. Hogy te egy hívő pap vagy. Egyszer Krisztus előtt meg fogsz állni. Én is meg fogok állni, és számot fogunk adni. És nem mondhatom azt, hogy én azért nem tudtam Istennel járni, mert a házastársam nem volt hívő. Én azért nem járhattam Istennel, mert hát egy ilyen családom van, vagy egy ilyen országban nőttem föl, vagy a pásztorom, vagy nem volt elég jó gyülim, hogy nem, én és Isten. Ott senki más nem lesz mellettem. Úgyhogy tényleg ez az időszak, ez nagyon, hiszem, hogy nagyon megerősíthet minket hitben. Ez egy nagyon jellemformáló időszak tud lenni, vagy pedig nagyon szétszórhatja a nyájat. Könnyű visszahúzódni, vagy így kiüt ez az időszak engem. És én tényleg ezekben a napokban, a hetekben nagyon-nagyon sokat elkezdtem imádkozni, ahogy Isten így rákényszerít erre, de ez jó. És így tényleg, így nagyon keresem Istent, hogy Uram, szükségem van rád. Vezess, szólj hozzám, kérlek, mert nem tudom, hogy merre menjek, mi legyen. Szükségem van te rád, Isten. Most nincs, aki megmondja. Most mondd meg, te kérlek. És tényleg azt mondja a zsidó 10.39, hogy nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Nem vagyunk meghátrálás emberei. És én hiszem, hogy ez egy előrelépési időszaka most gyülekezetileg nekünk. hogy mindannyian előreléphessünk egyénileg és gyülekezetileg. Úgy tetszett nagyon itt a 20 évesekkel, ott mondták a lányok, hogy figyeljetek, itt most ne várjuk azt, hogy majd felénk kezdeményeznek, majd valamire megkérnek, majd valaki fölhív engem, hanem én akarok lépni, én szeretnék kezdeményezni, én akarok fölhívni másokat, én akarok kilépni, hogy ennek az időszaka van, az előrelépés. És tényleg, amikor hiszem, hogy Isten egy ilyen még nagyobb szellemi érettséget szeretne adni mindannyiunknak ebben az időszakban. Úgyhogy tényleg így aggodalomra semmi ok, csak nyugodjatok meg, hogy az a jó hír, hogy még mindig Krisztus ül a trónon, ő a jó pásztor, ő az, aki az életét adta a juhokért, nem nekünk kell az életünket adni egymásért. Ő az, aki építi a gyülekezetet, nem mi építjük a mi egyházunkat, hanem ő építi az ő egyházát, az ő kezében vagyunk. Filippi 1:6, ő az, aki elkezdte a jó munkát, és ő is fogja befejezni. Csak szerettem volna egy ilyen bátorítást, egy valós képet is mondani nektek, és csak néhány hasznos dolog, vagy pont. Az egyik az ima élet. Az ima életnek a fontossága. Különösen ebben az időszakban. Az Abcsel 9:40-ben azt olvassuk, amikor Pétert hívták és föltámasztotta a Tábitát, hogy odament, és egy nagy zűrzavar fogadta. Ott voltak az özvegyasszonyok, mindenki siránkozott, nem hallotta senki hangját, és azt írja itt, hogy mindenkit kiküldött Péter, és térdre esett, és elkezdett imádkozni. És ez annyira tetszik, hogy amikor így rendet rakok, így kiteszek dolgokat az életemből, hogy kiküldöm a zűrzavart, a hangos, vannak dolgok, amiken időrabló dolgok, és most nincs erre szükségem, nekem csöndre van szükségem, csendességre van szükségem. Elcsendesedni, és az Úr hangját meghallani. Dániel 6:10, azt is ez volt benne, hogy amikor jött egy ilyen hatalmas tiltás, hogy már pedig nem imádkozhat többet más istenséghez, akkor amint megtudta Dániel, hogy megiratott ez az írás, hazament, fölment az ő belső szobájába, térdre esett, és elkezdett könyörögni, és Istent imádni napi 3-szor, ahogy azelőtt is tette. Amikor pánik lenne, de azt mondom, hogy nem, én most nem pánikolni fogok, én imádkozni fogok. 1 Mózes 32:26. Jákob nem engedte el Istent, amíg meg nem áldotta. Ott tusakodott, birkózott, és azt mondta, hogy én nem engedlek el, amíg nem áldasz meg. Én nem hagyom abba az imát, amíg nem szólsz hozzám. Én nem engedlek el, amíg nem vezetsz, amíg nem bátorítasz. Szükségem van te rád, Istenem. Fú, az a baj, hogy túl sok mindent írtam föl. Túl sokat. Akkor a második az imán kívül, ez a Biblia olvasás. Most nem nagy dolgokat mondok. Emlékszel a kutakról is, mikor beszéltünk, ásni, mélyíteni az ige kútját, mélyíteni az imának a kútját. 2 Krónika 34-ben van egy nagyon érdekes rész. Itt, és ez arról szól, amikor az ige kikerül az életünkből. Néha kikerülhet az életemből a Biblia. És itt egy egész nemzet életéből került ki. És itt egyszer bejelenti a főpap, ott keresgetett valamit a templomba, és így hirtelen így megtalálta az Úr törvénykönyvét. Elveszett a Biblia a templomba. Évekig nem volt meg Isten, hogy megtalálta, hogy így, wow, itt van Istennek az igéje, és így újra fölfedez, és odavitte a királyhoz, és akkor ott van a 34:29-től, a király ezt fölolvasta, akkor a király elküldött, és összegyűjtötte Júdának és Jeruzsálemnek minden véneit. És felment a király az úrházába, és ő vele Júdának minden férfiai, és Jeruzsálem lakosai, a papok, a léviták, és az egész nép kicsinytől fogva nagyig, és elolvassá fülük hallására a szövetség könyvének minden beszédeit, amelyet találtak az úrházában. Ez jó hosszú lehetett, ez a felolvasás. Azután felállván a király az ő helyén, fogadást tett az úr előtt, hogy ő az urat követi, és hogy parancsolatait, bizonságtételeit és rendeléseit teljes szívéből és teljes lelkéből megőrzi, cselekedvén a szövetség beszédeit, amelyek megirattak abban a könyvben. És utána azt olvassuk, hogy egy valós ébredés következett. És mindig ez van, hogy amikor az igére rátalálunk, ott egy ébredés jön a személyes életünkben, a gyülekezetünkben, egy városban, egy országban. Isten igéje ébredés. Abcsel 6-7 azt mondja, hogy és az Úr igéje növekedék, és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben. Emlékszem, 2002-ben, amikor elkezdtem Pesten gyülibe járni, bibliai iskolába járni, és egy olyan éhséget adott Isten nekem a Biblia iránt. Ugyanez a Biblián volt, akkor megtértem, akkor kaptam. És emlékszem, hogy mentem a BKV-n, a buszon, a metrón, és így folyton, még mozgó lépcsőn, és mindig nyitva volt, és olvastam rengeteget, mentem a 99-es buszon, az egy nagyon rally járat, tehát, és így megtanultam egyensúlyozni a kanyarokba, és így mindenki dölöngélén, meg ott olvastam a Bibliát, és annyira tudni akartam, annyira szólt, és így hétről hétre, hónapról hónapra, amikor az az érzésed van, hogy de jó ég, eddig nem tudtam semmit, és így, amikor így megvilágosodsz, és régen, amikor visszagondolsz, hogy 5 éve hogy gondolkoztam, 10 éve, na nekem ezek a flash élményeim voltak úgy 2 heten, tehát te jó ég, 2 hete még így gondolkoztam, és így, de amikor így Isten így szól nagyon hozzád, amikor így fölfedezed így az, a Bibliát, nem azért, mert kell olvasni, hanem tudod, ez a te Istenednek a szava, aki bátorít, aki vezet, aki tanít téged. Isten igéje ébredés. A Ézsaiás 55, a 8.-9. vers azt mondja itt Isten, hogy mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok. Isten gondolatai az nem a mi gondolataink. És a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és Istennek a gondolatai a mi emberi, pici, beszűkült gondolatainknál. Tényleg szükségünk van isteni nézőpontra, Isten gondolataira. Ugye az élő ige, Jézus Krisztus maga, ez egy élő könyv. Isten igéje élő és ható, és szól hozzád, és bevág, és gyógyít, és kijavít, mint az élet folyója, ahova befolyik, ott mindenhol elkezd gyógyulás lenni, szabadulás, növekedés, épülés, és a mocsaras, tócsás helyeken ott meg a szűkölködés van, a küszködés és a halál. Hogy így Isten élete, a szőlőtőn maradni, egy saját ima életünk van, egy saját forrásunk van az igében, átformálja a gondolkodásunkat. Teljesen, ez az elme megújítása. És a harmadik, az pedig, amikor így megosztom ezt másokkal, és így kinyúlok, megosztom a hitemet az elveszettekkel, akkor a felfrissítő élmény, és ez figyeljetek, sokkal könnyebb, mint gondolnánk. Sokkal egyszerűbb. És olyan annyira megáld, nagyon sokatokkal beszélgetek, hogy milyen sokatok itt teszi, vagy nem is veszed észre, mert csak úgy beszélgetsz a munkahelyeden, de igazából az már evangélizálás. Megosztod a hitedet. Mondja Jeremiás is, hogy nem akarom mondani, de nem tudom nem mondani. Egy ilyen tűz bennem. A példabeszédek 11.30 azt mondja, hogy az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. Példabeszédek 14:25. Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság. Amikor nálad, figyelj, olyan dolog van, amit az emberiség legnagyobb része nem tud. Egy gyógy, mint a ráknak az ellenszere. Tudod, hogy így lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság. Hoztam nektek ilyet. Ezek a kis igetekercsek, amiket szoktunk csinálni, vannak igeversek. Már nem győzzük gyártani, mert hál' Istennek fogynak folyton. És itt télen azt szoktam csinálni, hogy szaloncukorra szoktam így hozzá gumizni, és úgy adni az embereknek. Vagy tudod, valamilyen kis csoki. És így odamész, vagy ez egy csomó szólt vagyok a boltba, a kasszánál ott, vagy a spárba, tök nagy sor, fáradt ott a kis pénztár, és így adhatok neked egy, itt van ebben egy jó hír. És akkor úgy meg szoktak örülni és lepődni az emberek. Volt, emlékszem, amikor egy lány így fölpattant, és így átkiáltott három kasszával arrébb, hogy figyelj, nézd, mit kaptam, és a másik, én is kaphatok olyat, mondom, persze. De a piacon, a gyógyszertárban ez olyan barátságos módja, tudod, egy ige, ami szól, megérint. Tudjátok hányszor volt, hogy elolvassa valaki, és utána bekönnyez, elkezd sírni. Pont erre volt szükségem. Az ELT-n adtam egy srácnak, és így kihúzta példabeszédek 4:23, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki minden élet. És így, ez nagyon szólt. És mondta, hogy hát ezt berakom ide az inkzsebembe, hogy minél közel legyen a szívemhez. Akkor emlékszem, még Pécsen ott voltunk, összebarátkoztam ott az árusokkal a piacon, adtam nekik, és visszamentem egy év múlva, és még mindig ott, ki volt rakva a falára, és még mindig ott volt az igevers. Ott voltam a bankba, alkalmatlan időbe. És ott a bankos lányjal ott beszélgettem, adtam neki, ő is egy év múlva megvolt még neki az igetekercs. A Sanyi is, most pont nincs itt, Szabó Sanyi, mondta múltkor, hogy kért, vitt a munkatársainak, és ilyen Sanyi stílussal. Gyertek ide, ti kutyák! Gyertek ide! Vagy vad kutyák! És mindenkinek adott egyet. És akkor az egyik szászú mondta, ez nagyon szólt, ez nagyon kellett most neki. És amikor így megosztod a hitedet, amiről így beszéltél, Szepi, annyira áldás, hogy amik most történik ez a kezdeményezés, menjünk ki, gyertek, ennél könnyebb nincs, amikor ott vagyunk egy csapatban 20-an, 30-an, akkora erő van benne. Nem kell semmit csinálj, ne csinálj semmit, csak gyere ki. Ne beszélj senkivel, csak gyere ki. Legyél ott, imádkozz, szokd, úgyse fogod kibírni, hogy ne beszélj valakivel, de ha meg nem, csak legyél ott is. Ott vagyunk együtt közösségben, imádkozunk, mert ez Krisztus teszi. És na vajon, ha én lennék az ördög, mit akarnék? Mit vennék el a ti kezetekből? Hát én kivenném az imát a kezedből, a szádból. Kivenném az Isten igéjét, azt, hogy oké, ha már megtértél, az egy nagy veszteség számomra, de nehogy megoszd ezt bárkivel is, maradj csöndbe. Úgyhogy ez tök normális, egy szellemi háborúság, nem normális ellenállás van az ima fele, egy nem normális ellenállás, hogy kinyissam a Bibliámat, egy nem normális ellenállás, hogy megosztom a hitemet. Ez nem azért, mert nem szereted. Az új ember alig várja, hogy megossza a hitét. Az új ember alig várja, hogy megszólítsa az ő Istenét. Az új emberem alig várja, hogy Isten igéjét hallgassa. Hanem ez az ördögnek nyilván egy ilyen támadása. De egy János 4:4 azt mondja, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Hogy Krisztus ő már legyőzte 2000 éve az ördögöt. Hogy a hústestünk meg lett feszítve, és nem kell ebben élnünk. A 1 János 3:8 azt mondja, hogy azért jelent meg az embernek fia, hogy az Isten fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ezért jött te Jézus, hogy lerontsa az ördög munkáját a te életedbe, a családod életébe, az országod életébe. Van egy munkája Istennek, és van egy munkája az ördögnek. És mi ott vagyunk a kettő közt. És van egy folyó, egy megállíthatatlan, egy kristálytiszta az élet folyama, és ahova ez betör, ott élet van. És mindegy, hogy börtönbe vagy, gyülekezet nélkül vagy, beteg vagy, elváltál, bármit van, élhetsz egy hatalmas, bővölködő életet Krisztussal. És meg lehet mindenem, és élhetek nyomorultan. Hogy ahova bemegy a folyó, ahova nem jut be a folyó. Aki a szőlőtőként marad, az terem sok gyümölcsöt. Önmagadban semmit sem tehetsz, ezt mondta Krisztus. Hogy így közel húzódni az Úr Jézushoz. És ez most egy tökéletes időszak, mert most lehet, hogy több önállóságra van szükségem. Ami amúgy mindig több önállóságra van szükségem, de most legalább egy kicsit így, oké, mély vízbe dobott minket Isten. Hajótörés, vagy szárnyalás. Úgyhogy, és végezetül hoztam nektek pár nagyon bátorító verset, jó? Az első a Jeremiás 29:11. Csak erre az időszakra, amiben éppen vagy, azt mondja Isten, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Ez Istennek a terve. Azt mondja, hogy nekem békességes gondolataim van felül. Lehet, hogy most háború van, lehet, hogy vihar van, de én egy kívánatos véget szántam. Ne se tudod képzelni, hogy mit készítettem neked. A második az a János 14:27. Ezek Isten ígéretei, amit jó, ha megragadunk. Békességet hagyok nektek, azt mondta Jézus. Az én békességemet adom nektek. Az ennyi. Istennek a békességét megkaptuk. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ugye a világ hogy adja? Ha minden rendben van, akkor béke van. Ha nincs konfliktus otthon, akkor béke van. Ha tele a hűtő, ha nagy a bankszámla, ha minden rendben van, a gyerekek be vannak állítva, spájzba és csöndben vannak, akkor béke van. De én egy olyan békét adok, amikor minden káosz körülötted, és békéd van. Ez lehet, hogy egy magasabb békesség, nem? Nem egy ilyen gyermeteg békesség. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Nyugtalankodsz most valami miatt? Van félelem a jövő iránt, jövő felől most benned? Hogy lesz? Azt mondja Jézus, hogy így, ne nyugtalankodj. Bíz bennem. A 16:33 Jánosban. Azért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz. Ezt mondja Jézus. Nyomorúság lesz. Ez most egy különösen nehéz időszak. Csak ez a Covid helyzet. Azt mondja, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Bízzatok. És én most azért vagyok itt, nem azért, hogy nem akarok kamu bátorítást adni nektek. Lehet, hogy egy nagyon nehéz időszak következik. Így az emberiségre. Ki tudja, hogy milyen időszak. Lehet, hogy eztől soha nem fogunk tudni megszabadulni. Lehet, hogy megszabadulunk is, lesz egy súlyosabb. Lehet, hogy más kihívások, mintha egy új időszak lépett volna az emberiség. És én nem akarom azt, hogy minden rendben lesz, hanem fel akarlak készíteni titeket, hogy menjünk a szőlőtőhöz, menjünk Krisztushoz, menjünk az élet folyójához. Ha nehézség van, akkor is. Én, amint Mózes mondta, hogy ne vigyél be minket az ígéret földjére, ha te nem jössz velünk. Én nem akarok egy ígéret földjét Isten nélkül. Egy olyan gyülekezetet, ahol minden rendben van Isten nélkül. Egy olyan családi életet, ahol minden rendben van, csak Jézus hiányzik belőle. Nem? És ezt Jézus mondja, hogy nehéz idők jönnek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Joel 2.25. Hú, ez micsoda ígéret. És kipótolom nektek az esztendőket, amelyet tönkretett a szöcske, a cserebogár, és a hernyó, és a sáska. Az én nagy seregem, amelyet rátok küldöttem. Isten van minden mögött. Nem az ördög vette, nem az ördög kezében vagyunk. Isten enged meg mindent. És azt mondja, hogy én kipótolom azokat az éveket, amiket elvesztegettél, amiket elveszítettél, amik a veszteségeid az életedbe voltak, azokat én kipótolom. Mekkora ígéret Istentől. Kipótolom az esztendőket, a veszteségeidet. Ne aggódj amiatt, amit vesztettél. 2 Timóteus 2.13. És ezek csak egy-egy Biblia vers. A Bibliánk tele van, 31 ezer vers van benne, több mint 7800 ígéret. Most csak párat veszek elő. Ugye? Isten igéje ébredés. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Lehet, hogy nektek megy, nekem nem megy. Lehet, hogy én hitetlenkedek. Lehet, hogy én az vagyok, aki visszahúzódott. Én szeretném, de nekem nem megy. És itt egy ígéret, hogy ha én hűtlen vagyok, hitetlen vagyok, Isten még akkor is hűséges maradt te hozzád. Ő, aki a közben jár érted, ha te nem imádkozol, Krisztus imádkozik még érted. Ha te nem tudsz szeretni, ő mindennél jobban szeret téged. Ő hű marad. Nem te vagy az életednek az alapja, hanem Krisztus az alap. Ő a megtartó, nem csak a megváltód, hanem a megtartód. És legvégül Róma 8.28. Csak ez tényleg erre az időszakra egy bátorítás. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. És ezt tudjuk, és meg vagyunk győződve, és teljesen biztosak vagyunk, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Tényleg minden? Igen, minden a javunkra van. Javunkra képes formálni. Az, amit az ördög rosszra gondolt, azt Isten jóra fordítja. Ő az, aki képes az átkot áldássá fordítani az életedbe. Mert az élet folyója, ahova bemegy, az utat tör, és ott minden meggyógyul, és élet lesz. Mert Isten a lényeg, és nem mi vagyunk a lényeg. Úgyhogy tényleg ez volt nekem egy bátorítás számotokra, lehet, hogy egy kicsit kiúzanító is, de bátorítás is, hogy én nagyon-nagyon vágyok Istenre. Nagyon várom, hogy szóljon, hogy vezessen. Tényleg sok hima a térdünkön. Velem tartotok ebben? Tényleg Istent megragadni. Fia, ez a legnagyobb nyereség. Ez a legnagyobb nyeresség is győzelem. Amen. Köszönjük, Úr Jézus. Köszönjük neked, hogy te soha nem hagysz el minket. Azt mondtad, hogy semmi és senki sem választhat el a te szerelmettől. Soha nem hagysz el minket, és Lehet, hogy nehéz lesz, te sosem ígérted meg, hogy könnyű lesz, de azt igen, hogy veled lehetséges, és segíts nekem, kérlek, segíts mindannyiunknak megragadni téged, a szőlőtőn maradni, az élet folyójánál maradni, te nálad, Úr Jézus, az ima életünkben, az ima sétáinkban, a Biblia olvasás, ami lehet, hogy elveszett már rég a Bibliám, de te találd meg, segíts nekem, kérlek ebben, hogy szólj az igén keresztül, és hogy ne féljek megosztani a hitemet, közel húzódni te hozzád, Jézus, közel húzódni egymáshoz, és közel húzódni az elveszettekhez. Te vagy egy életet, megújulást, fellendülést, áld meg a gyülekezetünket, kérlek, mindannyiunkat, a leggyengébb tagot, aki a legtávolabb érzi magát, a legelbátortalanodottabbat. Imádkozunk Pásztor Csabáért, áld meg az ő életét, az ő járását, az elhívását, a budapesti gyülekezetet, a családját, kérlek, áld meg gazdagon, és imádkozunk egy szíved szerint való újabb pásztorért, akit szánsz a gyülekezetünknek, hogy te mutasd meg annak az embernek, és nekünk, és addig is, hogy te belé tudjunk kapaszkodni, ragaszkodó szív, és addig nem engedünk el, Jézus, amíg meg nem áldasz minket. Amen. Amen. Hát Isten áldjon benneteket.